Szentlelkes segítségét kérve hirdetni kívánok ma közöttetek. Az előbb felolvasott ige szakaszban található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első fejezetének első verse, olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát. Keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet! Pál apostol számára élete döntő eseménye volt a Jézus Krisztussal való találkozása. Erről az apostolok cselekedeteiről írott könyvben háromszor is olvashatunk. Egyrészt Lukács leírásában, másrészt kétszer maga Pál apostol beszéli el hallgatóságának ezt az eseményt. Figyelemre méltó ezek közül a harmadik elbeszélés, amikor Cézáreában őrizetben áll, s ott a legmagasabb helyi méltóságok Festus római helytartó és Agrippa király, egy római báb király előtt gyakorlatilag egy bírósági tárgyalás keretében mondja el azt, miképpen lett Krisztus követője és Krisztus apostola. Miközben mindegyik kihallgatáson arra jutnak, hogy Pál semmi törvényelleneset nem tett, Pál mégis a császárhoz fellebbez, és ezért tovább tart az ő fogsága, de így lehetősége nyílik arra, hogy újból és újból olyan magasrangú méltóságok előtt is bizonyságot tegyen, akik elé máskülönben nem jutott volna el. Agrippa király előtt Pál elmondja azt, hogy mint hitbuzgó farizeus nőtt fel, úgy élt, és üldözte Krisztus tanítványait, mégpedig azért, mert Isten káromlásnak tartotta az, hogy azok Jézus feltámadásáról beszéltek. A damaszkuszi úton azonban találkozik magával a feltámadottal, aki ezeket mondja neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Saul erre azt mondja, erre azt kérdeztem, ki vagy uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod, mondja Jézus. E szavak arra utalnak, hogy Pál útja valójában már egy kijelölt út volt, amin ő nem a jó irányba ment. Már érezhette a megbízatás, a küldetés kényszerét, ezt nevezik Krisztus ösztökének, ám nem értette, mi az ő valós küldetése. Milyen szimbolikus ezért az, hogy miután megkapja a feladatát Jézustól, napokig vakon fekszik. Fizikailag is átéli azt a sötétséget, amelyben addig élt. Megbízatását akkor tudta elkezdeni, amikor világosságra jutott, amikor újra láttak a szemei. Küldetése pedig éppen az, hogy elvezesse a népet Krisztus világosságára. Így is mondja Jézus a küldetés üzenetében, azért küldtelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Nem véletlen, hogy amikor mindezeket elsorolja Pál, a király és a helytartó előtti kihallgatáson, akkor saját elhivatását a profétákkal állítja párhuzamba. Amikor Festus azt mondja Pálnak, hogy bolond vagy te, Pál, hát a sok tudomány téged az őrültségbe kerget, akkor azt mondja Pál, hogy, hogy ez nem őrültség, és itt Agrippához fordul, aki jól ismeri a zsidó hagyományokat, azt mondja, te is ismered a prófétáknak a történetét. Nem is kell végigmondani azt, amire gondol, hogy a proféták is ugyanígy kapják azt a sokszor bolondságnak tűnő elhivatásukat, ami aztán kiemeli őket, és egy különös megbízatással ruházza fel őket. És valóban a Biblia lépten nyomon egyes emberek, vagy akár az egész nép elhívásáról beszél. Isten elhívja, kihívja őket, és azonnal feladattal látja el őket. Mert az elhívás, és legyen szó akár királyról, mint Dávid, akár prófétáról, mint Jeremiás, akár apostolról, mint Pál, minden esetben egy küldetésnek, egy életfeladatnak a megbízatása. Mégpedig nehéz megbízatásé. Jézus azt mondja erre, hogy mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Tudja az Úr nagyon jól, hogy egyfajta teher, iga, és ösztöke az, ami az ő evangéliumának hirdetését jelenti. De ő már azt is tudja, hogy az a lehető legjobb, és könnyű, mert végül mégis a legteljesebb szabadsággal jár, amit csak Istentől kaphat meg az ember. De a hívással megkapja mindenki a maga megbízatását. Így volt ez az első emberpárral is. És egészen megdöbbentő módon a bűneset történetében. Mert először Isten hívta, kihívta Ádámot. Azt kérdezte, hol vagy? Ezután jön a rádöbbenés, majd a büntetésnek az igéje. De a büntetés egyben magában hordozza nem csak az átkot, hanem az áldást is. Amit Isten kegyelme még ebben a legmélyebb, legsötétebb pillanatban is bőven oszt, az asszonynak ugye az emberi nem megszaporodásának az áldását mondja ki már akkor, ott a bűneset történetében. A Ádámnak, a férfinak pedig a munkának a terhét, de gyakorlatilag a munkának az áldását is már előrevetíti. Pál apostol mindezeknek az ismeretében, amiket tud az elhívásról, Isten elhívásáról, minden egyes bemutatkozásában, minden levelének kezdő megszólításában úgy mutatja be magát, mint akit Isten elhívott. És így lett apostol, így lett ő Jézus Krisztusnak a szolgája. Neki az a megbízatása, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse, mégpedig azt, ami a feltámadásával bebizonyosodott, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő Istennek a fia. Ennek az üzenetnek fényében kell látnia mindenkinek, a pogányoknak is, ezután az életet, a saját életüket, a döntő kérdéseket, és egyben az örök életnek a kérdését is. De azt olvastuk itt ma, hogy nem csak Pál elhívott. Magában a címzésben úgy szólítja meg a Rómában lakó keresztényeket, hogy Jézus Krisztus elhívottjai. És utána Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek. Az elhívás ugyanis nem csak egyes kiválóságoknak szól. Isten személyesen szólít meg mindenkit, akit kiválaszt magának. Az elhívás történetei azért fordulnak elő olyan gyakran magában a Szentírásban is, mert minden hívő embert érintik. De alig látunk egyforma történetet. Mindenkinél másképp történik. Egyetlen közös vonása ezeknek az elhívás történeteknek, hogy tökéletesen megváltoztatja az ember életét, még ha ezután is ugyanott fog lakni, ugyanolyan ételeket eszik, ugyanolyan ruhába jár, de gondolkodásában, a fontos kérdésekről vallott felfogásában, szívében és lelkében átrendeződnek a dolgok. Talán még őrültnek is tűnhet, de valójában most válik sok minden érthetővé a számára. Világosságba jut. Érteni kezd bizonyos összefüggéseket, amik előtte titoknak és kiismerhetetlennek tűntek. És az ember egyúttal megszentelődik. Ezért nevezi Pál a római keresztényeket szenteknek. Ez egyben belső kötelezettséget is jelent, hogy úgy éljen ez a szentnek hívott ember, ami tükrözi Istenhez tartozását, azt a kiválasztottságot, azt az elválasztottságot, azt, amit mi szentnek nevezünk a profánnal szemben. A hívás szót az új szövetség a kaléo görög szóval fejezi ki. Kletos apostolos, elhívott apostol állít az eredeti szövegben. Az elhívás szorosan kapcsolódik a kiválasztáshoz, ezt itt hangsúlyozza is Pál apostol. Isten úgy hívja el az ember, hogy egyben ki is emeli egy emberi masszából, egy olyan tömegből, amely most még nem került be az elhívottak közösségébe. Az elhívás ugyanis egyrészt személyesen, személyre szólóan, sőt, mindenki számára egy tökéletesen egyedi történetben valósul meg. De az elhívás közösségre szólít fel. Egy olyan közösségre, amelynek Jézus Krisztus a feje, és mi tagjai vagyunk. Az a szó, hogy egyház, eklészia görögül, az ekkaleo, azaz kihívni szóból származik. Az egyház a kihívottak, az elhívottaknak a közössége. Elhívattunk arra, hogy Krisztus hívására mi is betöltsünk egy életfeladatot, amit nekünk szánt, és amivel őt szolgálhatjuk. Mégpedig úgy, hogy már nem élhetünk az előző emberi massza céljai és gyakorlatai szerint. Ki hív, ki emel minket onnan, ez az elhívásunk. A Heidelbergi KT-nak az egyházról szóló 54. kérdésfelelete ezt nagyszerűen foglalja össze. Azt mondja, amikor azt kérdezi, hogy mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról, azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja, és itt jön a személyes, hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Személyességnek és közösségnek ez a nagyszerű kapcsolata csak is Isten előtt valósulhat meg. Nem lehet elválasztani egymástól e kettőt. Isten személyesen név szerint ismer, neveden szólítottalak, enyém vagy, mondja. Közben pedig arra hív, hogy egy népként örökösei legyünk, hogy együtt legyünk részesei annak, amit kegyelméből Jézus Krisztusban kaptunk. Együtt mind szentjei és elhívottai vagyunk, de egyenként mindenkinek megvan a maga feladata, a maga küldetése, a maga életének az útja. Ha nem így lenne, akkor úgy élnénk, mint azokban az utopista közösségekben, vagy társadalmakban, ahol egyenlősdit kényszerítenek az emberre, átélhettük ezt a kommunizmus ideje alatt, de leginkább azok emlékezhetnek még erre, akik átélték az 50-es évek túlkapásait, és hát akkoriban A zongora művész is csak úgy volt hasznos tagja a társadalomnak, hogyha kiment kapálni. A kubikus meg odaállították az egyetemre tanítani, a nőket meg betették traktoristának a traktorba. De az se jó, hogyha vallási közösségek úgy gondolják, mindenkinek csak egy útja lehet Isten felé, és az egy bizonyos életforma, akár a szerzetesi, akár hogy mindenkit megbízunk az evangélium hirdetésével, azt is, aki arra nem alkalmas. Isten pontosan tudja, hogy kiben mi lakik, és mi által válhat a legjobban a Krisztus test tagjává. De nem feledhetjük, hogy Isten közösségre hív minket. Nem működik az sem, hogy én otthon hiszek, vagy én kitaláltam magamnak egy saját vallást, vagy én a magam módján akarok Istenben hinni. Isten már a teremtéskor egy szoros közösségre teremtette az embert, amikor kimondta azt, hogy nem jó az embernek egyedül. Ez a közösség életünk egyik alapfeltétele. Ami az egyházi közösséghez való tartozásunkat illeti, annak pedig alappillére Isten kijelentése, Isten igéje, a szó, amit Isten kimond. Isten nagyon is konkrétan szólít meg embereket. Jézus Krisztus konkrétan megszólította Pált. Minket is úgy szólít meg, hogy ez egészen objektív kijelentés formájában itt van a kezünkben, a Szentírásban. Nézzük csak meg a reformátorokat is. Mind arról számolnak be, hogy a Szentírás tanulmányozása közben térnek meg. Calvin is egy hirtelen megváltozásról beszél az egyik levelében. Egyszerre érteni kezd, és nyilvánvalóvá válik számára, hogy ez neki egy kijelölt életfeladat. Nem térhet ki. Nem rugódozhat az ösztöke ellen. Pálnak, Luthernak, vagy Calvinnak, és még sorolhatnánk sokakat, már egy olyan előtörténete van, ami elvileg egy Istennek szánt élet. Pál hithű farizeus, Luther szerzetes, Calvint apja papnak szánja. Életük egy meghatározó pontján mégis azt kell látnunk, vagy azt kell látniuk, hogy az igazságot nem jó felé keresték. Egy 20. századi teológus, Karl Barth, aki a református teológia legnagyobb teológusa ebben az időben, éppen a római levélnek a tanulmányozása közben jön rá, hogy az elméleti teológia legfőbb feladata mindig újra és újra megvizsgálni azt, hogy valóban Isten szerint tanít-e. És hogyha eltávolodna, akkor az a kötelessége, hogy mindig vissza kell térnie. Lehet, sőt, kell korrigálni a nézeteket. Nem szabad foggal körömmel ragaszkodni egy kényelmes hagyományhoz, legyen az akár a tanításnak a hagyománya is. Mindig rá kell kérdezni Isten szándékára, Isten üzenetére. És ez a kijelentésben érhető el számunkra, a Szentírásban. Minden reformáció lényege ez. A tartalmi igazítás Isten kijelentéséhez. Minden egyéb csak másodlagos kérdés. Másodlagos az egyház szervezet kérdése, másodlagos a templomok külsejének kérdése. Minden más ehhez képest másodlagos. A lényeg abban van, hogy miképpen viszonyulunk ahhoz a szövetséghez, amelyre Isten kiválasztott, amelyre elhívott minket, és betöltjük-e azt a feladatunkat, amit kaptunk tőle. Pál, Krisztus Jézus elhívott apostola, levelet írt Rómába, Jézus Krisztus elhívottainak. Közösségünk van ezekkel az egykor élt elhívottakkal. És az igazi életfeladat ma sem változott. Szavainkkal és életünkkel Istent dicsőíteni, Krisztust vallani Urunknak. Isten elhívása erre a feladatra ellenállhatatlan erővel szól. Egy híres amerikai ezt nem kevés gúnnyal úgy fogalmazta meg, ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről. Csak hogy az elhívás sokkal nagyobb távlatokat ad az ember életének, mint azt emberileg bárki is elképzelhetné, ahogy megtervezi emberileg. Megnyílik nem kevesebb, mint Isten országának végtelen távlata. Erről másutt azt írja Pál apostol a Korintusiakhoz írott második levelében, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Ezért az előbbi mondatot, ezt a kicsit gúnyos mondatot én úgy fordítanám át, akármilyen találó is, ha meg akarod nevettetni saját magadat, akkor fogadd el Isten tenyerét, és ülj bele bizalommal. Így legyen. Amen. Világ királya, felséges Urunk, köszönjük neked igédet. Köszönjük azt, hogy mi magunk is elhívottaid lehetünk, és így részesei tagjai egyházadnak, együtt az apostolokkal, hitvalló ősökkel, reformátorokkal, lelki és testi elődeinkkel, nagyszüleinkkel, szüleinkkel, és egyben együtt gyermekeinkkel, unokáinkkal, a jövő nemzedékkel. Hálát adunk az örökségünkért, hálát adunk azért a több mint 500 évért, amiben szolgálhatunk téged, az ige hirdetés tisztaságában. Köszönjük neked azokat az ősöket, akik ebben minket segítettek és lehetővé tették azt, hogy ma is itt állhat egyházad. Erősíts meg bennünket, hogy küldetésedben mi is helytálljunk, hogy igaz szolgáiddá válhassunk, és adjunk utánpótlást, adjunk mindenféle tanítást gyermekeinknek, unokáinknak, azoknak, akik utánunk következnek majd, hogy ők is ugyanúgy munkálhassák a te kertedet. Könyörgünk azokért, akik még nem jutottak el addig, hogy téged igazán megismerjenek és szeressenek. Szereteted váljon számukra is nyilvánvalóvá, és ne a gonosz legyen Úr az életükön, hanem felragyogjon számukra Krisztusnak az igazsága és a világossága. Könyörgünk azokért, akik ma is üldözést szenvednek Krisztusban való hitükért. Erősítsd őket kegyfes szabadításukra, és add, hogy hűségük jellé lehessen az egész világ számára. Segíts meg a mi gyülekezetünket is. Légy gyülekezeti tagjainkkal, előjáróinkkal, és ennek a gyülekezetnek a szolgálattévőivel. Add, hogy gyülekezetünk Szombathelyen és egész környezetében a keresztény igazság és a krisztusi élet modellje lehessen. Ehhez küld hozzánk szent lelkedet, és ebben segíts minket mindig. Most pedig hallgass meg azt az imádságot, amit mindenki csöndben tesz eléd.